Köszönjük Istenünk számodra ezt a mai napot, köszönjük, hogy a keresztségben is megmutatott számunkra a te szereteted, és te vagy valóban az az Atya, aki vár, aki hív, aki elénk jön, és üzenet, hogy szeretsz. Kérünk azért, hogy ezen a mai alkalmon is hadd halljuk meg a te hívó hangod, nyissuk meg a mi szívünket előtted, és tudjon bennünk a te szent lelked munkálkodni. Köszönjük, hogy mindig a kegyelem reményében jöhetünk eléd, és köszönjük, amiért neked mindig van hozzád egy-egy, hozzánk egy-egy szavad, ami által növekedhetünk, felismerhetünk valamit, és előrébb léphetünk a hit útján. Így vegyél most bennünket körbe a te szent lelkeddel, és áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Az igehirdetés alapigét olvasom Lukács evangéliumának 15. részéből, a 25-től a 32. versig eképpen. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha nem szegtem meg, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vígadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal tékozolta el a vagyonodat, levágattad neki a hízlat borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Amen. Kedves testvérek, még mindig a tékozló fiú történeténél tartunk. Múlt héten a fiatalabb testvérről volt szó, aki előre kikérte az ő örökségét, majd fel is élte és értelmetlen dolgokra eltékozolta. Innen a történetünk neve is. De magába szállt. Bűnbánóan visszament apjához, aki pedig az akkori és talán a mai emberek meglepetésére is örömmel és szeretettel fogadta őt. Még egy lakomát is rendezett gyorsan a tiszteletére. Már azt is tudhatjuk a múlt hétről, hogy ez a példázat valójában Istent és az embereket szemlélteti. Azaz téged és engem. És gondolatban ennél a lakománál ünnepségnél tartva elérkeztünk egy másik fontos szereplőhöz, az idősebb testvérhez, akiről azt olvastam, hogy éppen a mezőről tért haza, amikor hallotta a zenét és a táncot. És itt már rögtön a legelején tisztáznám azt, hogy azon kívül, ahogy a fiatalabb testvér úgy az idősebb is ábrázolhat minket, azon kívül tehát ez az idősebb testvér a farizeusokat képviseli Jézus e példázatában. A farizeusok voltak a kor vallási vezetői, akik igyekeztek minden külsőségnek és szabálynak eleget tenni. Mégis a lelkük az halott volt. Isten szent lelke nem ébresztett bennük semmit életre. Ők voltak tehát azok a vallási vezetők, akik dühösek voltak, amiért Jézus vámszedőket és bűnösöket fogadott be. Ezeket a bűnösöket a fiatalabb testvér, a tékozló fiú ábrázolta, a farizeusokat pedig a báty. Ennyit bevezetésként a korábbiakról és a háttérről, most pedig nézzük meg részletesebben is a történetet. Egy konfliktus kellős közepén vagyunk tehát, ahol neki feszül az idősebb testvér a fiatalabb testvérnek, és ezzel párhuzamosan feszül neki fiú az apának. Erről az idősebb testvérről, akiről ma szó van, tudjuk azt, hogy ő az apai háznál maradt, és minden nap tette a dolgát, szolgálta az apját. Még a példázat is úgy mutatja be őt, mint aki éppen a munkából, a mezőről ér haza. Kívülről szemlélve ő lehetett a tökéletes fiú, aki szorgalmasan végezte a dolgát, és az öccsével ellentétben nem élt kicsapongó életet, és nem hagyta el az apai házat. Magukat kereszténynek vallók között is akadnak ilyen emberek, akik kívülről nézve tökéletesnek tűnnek. Nem tudsz fogást találni rajtuk, akár a farizeusokon. Állandóan ott vannak a templomban, a gyülekezetben, a látványos szolgálatokban előjárók. Az ember mindig csak másodiknak, vagy esetleg fekete báránynak érezheti magát mellettük, és ezt ügyes, láthatatlan módon éreztetik is ezek az emberek. És egy ilyen ember árnyékában nem lehet sokáig élni, ahol bármit teszel, sosem lesz olyan jó, mint az övé. Feltételezés szintjén elgondolkodtam azon, hogy vajon a fiatalabb fiú döntésére, miszerint elhagyja az otthonát, hatással lehetett-e a bátyja látszólagos tökéletessége. Lehet, hogy besokalt, és már nem volt kedve ehhez a testvérharchoz, és ahhoz, hogy ő mindig csak a második legyen. És átültetve ezt a példázatot a valós mondani valójába, az ilyen farizeus típusú keresztények bizony elüldözhetik Isten házától a gyengébbeket. Testvérek, ezért nagyon kell ügyelnünk arra, hogy a jelenlétünkkel és a szolgálatunkkal ne elfojtsunk másokat, hanem inkább segítsük a kibontakozásban. Ez az első gondolatszálunk, jegyezzük meg. Haladjunk tovább a példázatban. Hazaérkezett a munkából a fivér, megtudakolta, hogy mégis mi ez a tánc és zene, és amikor tisztába került a helyzettel, megharagudott még inkább az öccsére, és emellett már apjára is. Nem ment be a házba. Itt kezd kibontakozni a szomorúsága ennek az esetnek. Jézus ezáltal bemutatja azt, hogy nem kell fizikálisan távol lenni Isten házától ahhoz, hogy távol legyünk magától Istentől. Ez a fiú ott élt az édesapjával, de hiába, mert a szívében a lehető legtávolabb volt tőle. Nem értette apja döntését, mert az irányába történő szolgálata és egyben a vele való kapcsolata nem a szeretetre épült, hanem valami egészen másra. Nem azért fogadott szót és tett az elvárásoknak eleget, mert szerette az édesapját, hanem mert úgy vélt, egy ilyen kapcsolat csakis a normákra, a külsőséges látható tettekre épülhet, nem pedig a szeretetre. Sokakban hasonlóan él ez az Isten kép is. Megállnak a látható dolgoknál, a tetteknél. A mögöttes tartalommal nem foglalkoznak. Pedig Isten a szívek vizsgálója. Egy történet szerint kórházban feküdt valaki, és feltűnt neki, hogy az egyik beteg ápoló nővér rendkívül pontosan és szívélyesen teljesítette körülötte a kötelességét. De ugyanígy a többi beteg körül is. 20 év óta mindig ő vállalta az éjszakai ügyeletet a kórházban. Meg is kérdezte egyszer ez a valaki ezt a nővért, hogy miért teszi ezt. Nem fárasztja nagyon vele magát? Mire sugárzó arccal így válaszolt. Minden átvirasztott éjszaka egy-egy drága gyöngyöt jelent majd a mennyei koronámban, és a mai nappal már 7175 drága gyöngyön van. A beteg úgy érezte, hogy minden hálája elpárolgott a nővérrel szemben, és nem tudott többé hinni a szeretetben. Nem Istent, nem azt a beteget, hanem önmagát szolgálta. A mi Istennel való kapcsolatunk, testvérek, mire épül? Néha eljövök a templomba, és ezzel kipipáltam, kiváltottam az üdvösségem. Önmagamért teszem, amit teszek, vagy valóban azért, mert érdekel Isten. Miután kijött a fivérhez az édesapa, hogy behívja, az így felelt neki. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznanőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ahogy már mondtam is, mivel számára az apai kapcsolata látszólagos engedelmességre épült, felfoghatatlan és elfogadhatatlan volt neki, hogy apja milyen fogadtatásban részesítette az öccsét. És fokozza a benne lévő feszültséget az is, hogy a testvérére, a saját testvérére úgy utal, ez a te fiad, aki eltékozolta az örökségét. Nem az ő testvérének nevezi, hanem csak az apja fiának. Lelkében teljesen elhatárolja magát tőle, és habár az apja fia, de nem a testvére. Számára nem. És a vakmerő feldúltságát fejezi ki még az is ennek a férfinak, hogy kérdőre meri vonni apja döntését. A sok-sok szolgálatról, amit tett az apai háznál, most kiderült, hogy csak is önmagáért tette. Hogy igen, ő legyen a mintakép. És hogy az apjával való kapcsolatában ezáltal egálba kerüljön. Ne legyen támadási felülete. Sőt, úgy gondolta, hogy a munkájával még erkölcsi előnyre is szertett, az apja felett is, hiszen kiokítja és megtagadja az akaratát. Nem megy be a házba, és nem osztja apja örömét. Ez a második gondolatszálunk. Mi motivál a szolgálatra? A magunk dicsőségéért tesszük. A tetteimmel, a jó cselekedeteimmel esetleg manipulálni akarom Istent, hogy megadja azt, amit én akarok, hogy mindent úgy intézzen, ahogyan azt én jónak látom. Egyfajta üzletként tekintünk az Istennel való kapcsolatunkra és az irányába történő szolgálatainkra. Ha én így, akkor te majd úgy. És mi van akkor, amikor Isten nem úgy cselekszik? Dühösek leszünk rá, imánkban magunkat felmagasztaljuk, és hogyha egy másik ember miatt lettünk dühösek Istenre, akkor ezt a másik embert a fivérhez hasonlóan mi is jól lehordjuk. Emlékeztetjük Istent annak az embernek a hibáira. De hát nézd meg, Istenem, én sosem csináltam olyan hozzád méltatlan dolgot, mint az e te gyermeked, és ezt az embert nem nevezzük mi sem lelki testvérünknek, mert nem is gondoljuk annak. Bezzeg én mennyi anyagi, időbeli áldozatot hoztam érted, és ez a hála. Neki megadod ezt, megadod azt, belegondolsz abba, Istenem, hogy ez rám nézve milyen igazságtalan. Hát testvérek, valahogy ezt így kell elképzelni a magunk életében. És hogyha őszintén magunkba tekintünk, lehet, hogy nem ennyire élesen és kritikus szavakkal, de mi is már éreztünk hasonlóan és szóltunk hasonlóan Istenhez. Csak hogy a példa is mutatja. Nem tudjuk sarokba szorítani Istent, sem határok közé korlátolni. Ahogy az idősebb fiú sem tudta az apját. Isten megbocsát és visszafogadja a bűnösöket, ha azok megbánják tetteiket, ahogyan az apa is visszafogadta a tékozló fiát. De ez nem azt jelenti, hogy a fivért kevésbé szerette volna. Egyformán szerette mindkét gyermekét. Hiszen az idősebb fiúhoz is kiment és kérlelte, akár csak a fiatalabbhoz is. És ez ugye azért jelentőség teljes, mert akkoriban egy megbecsült közel-keleti patriarha nem mehetett a gyereke elébe. Szépen a gyerekeknek kellett mindig az apa elé járulni. De itt most kijön a házból, otthagyva ezzel a vendégeket, a lakomát és a kisebbik fiát, akit úgy ünnepeltek, hogy megkérje az idősebbiket, jöjjön be vele. Amikor ezt mondja neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Itt valójában az eredeti görög szövegben a technon szó áll, ami gyermeket jelent. Tehát ez így hangzott, hogy gyermekem, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Ez a megszólítás pedig a leggyengébb szeretett szavának minősül. És a megszólításon kívül még érdekes maga a mondani való is. Mindenem a tied. Neked is odaadtam volna bármit, de sosem kérted. Nem éltél fiúi jogaiddal, mert nem hitted el, hogy egyszerűen azért szeretlek, mert a gyermekem vagy, és ennél több nem kell nekem. Ez a fiú csak tette a dolgát. Várt és várt, gyűjtögette a maga kis drága gyöngyeit, hogy majd egyszer beváltsa. És közben nem vette észre, hogy amire gyűjt, amiért úgy dolgozik, az ott van előtte. Benne él, de nem él vele, nem élvezi, mert nem a szeretetben definiálta apjával való kapcsolatát. Úgymondva meg akarta vásárolni azt az érdemeivel, ami amúgy is az övé, hiszen ő az apjának a gyermeke, nem pedig a szolgája. A keresztény életben azok tesznek hasonlóan, akik szerint az üdvösség és minden egyéb áldás egy érdem. Jó cselekedetekkel ki lehet váltani és meg lehet vásárolni. Csak hogy az üdvösség az nem érdem, hanem kegyelem. És amikor Isten, ami mennyei atyánk üdvösségben részesít az ő kegyelméből, akkor fiúi gyermeki jogon ugyanúgy részesülünk az ő mennyei gazdagságából is. Ami nem fogyatkozik meg akkor, ha még valaki hittel és bűnbánó szívvel elfogadja ezt a kegyelmet. Ezért nem kell irigykednünk vagy félnünk, hogy nekem akkor abból kevesebb jut. Isten szeretete és kegyelme végtelen. És azt szeretné, ez a legfontosabb ebből az igehirdetésből, hogyha ezt mi megértenénk, és így kapcsolódnánk hozzá. Szeretet kapcsolatban. Ez tehát a harmadik gondolatszálunk. Csak akkor kerül a helyére az Isten képed, és csak akkor fogsz tudni élni a gyermeki fiúi jogaiddal, ha az Istennel való kapcsolatod az ő szeretetén alapul. Az első gondolatszálunk az az volt, hogy a szolgálatunkkal ne elnyomni akarjunk másokat, és ezáltal véletlen se távolítsunk el Isten közeléből bárkit is. A második az volt, hogy vizsgáljuk meg egyáltalán, mi a mozgató rugója a mi szolgálatunknak. A harmadik pedig az, hogy Isten szeret, és ezen a szereteten kell, hogy alapuljon a vele való kapcsolatod. Az első kettő gondolatszál csak akkor fog tudni jól megvalósulni az életedben, hogyha ez a harmadik teljesül elsőként. Ha elfogadod Isten szeretetét, akkor majd nem magadért, hanem érte és másokért fogsz vállalni szolgálatot. Továbbá, hogyha elfogadod és megéled Isten szeretetét, akkor majd nem elnyomni akarsz másokat a szolgálatoddal, hanem a testvéreiddel együtt kívánsz azokban kibontakozni. Egy kitekintő gondolatjelként felteszem a kérdést, hogy egyáltalán szolgálatnak lehet-e nevezni azt, amit ez a fivér is tett egész életében, és amit ehhez hasonlóan ma is sokan tesznek Istennek. Ezt nevezi Jézus is vajon szolgálatnak. És végezetül, vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Az apa utolsó szavai ebben a példázatban. A Biblia órán feltettem azt a kérdést, hogy miből vehetjük észre, hogyha a farizeusi lelkület felüti bennünk a fejét. Több válasz is létezhet erre, de itt most mi erre a kérdésre ezt a választ kapjuk. Azt mondja az apa, vigadnod és örülnöd kellene. Azaz, ez a fivér nem tudott az apjával és a testvérével együtt örülni. Ebből adódik számunkra a kérdés, mi tudunk-e együtt örülni Istennel, egy megtért testvérrel, vagy bármilyen áldásban részesült testvérrel. Számunkra is az jelenti az örömöt, ami Istennek. Vagy mi másfajta örömökre és boldogságra vágyunk. A példázat egy nyitott példázat. Nem tudjuk a végét, hogy végül bemente a fiú az ünnepségre, és részese lette, vagy elhatárolta, és kívülre rekesztette magát tőle. És számunkra is nyitott ez a történet egészen addig, amíg döntést nem hozunk. Bemegyünk és részesei leszünk Isten mennyei ünnepségének, vagy buta módon megfosztjuk magunkat tőle. Istenünk, köszönjük azt, hogy Te magad és a Te szavad és a Te igéd mindenkor igaz és független attól, hogy mi mit szeretnénk hallani és viszont látni önmagunkról. Köszönjük, hogy Te, ahogy múlt héten is, ezen a héten is egy tükröt tartasz elénk, és megláthatjuk azt, hogy ha valamiben igenis elbuktunk, hiányosságaink vannak, és jobban kellene odafigyelnünk a sátán ügyes próbálkozásaira. Köszönjük, hogy ezt a magunkba tekintést úgy tehetjük meg, hogy Te biztosítasz a szeretetedről, és nem elítélni jöttél, és most sem elítélni és megítélni akarsz, hanem egyszerűen azt szeretnéd, hogyha elfogadnánk a Te hívásod, a Te közeledésed, és arra igennel válaszolnánk. Kérünk azért, hogy ebben erősíts bennünket, és hogyha megvan ez a vágy a szívünkben, akkor ne hagyjuk elveszni, hanem kapaszkodjunk bele, és a Te szent lelkeddel tudjunk részeseivé válni a Te mennyei ünnepségednek. És imádkozunk még azért is, hogy bármi szolgálatot, amit végzünk, akár a Te gyülekezetedben, vagy azon kívül bárki felé, ne járjunk úgy, mint a farizeusok, vagy ez az idősebb testvér, hogy ezt magunknak tesszük, és azért, hogy ezt mindenki lássa, hanem legyen számunkra mindig elég, hogy Te tudod, hogy mi mit tettünk, és hogy mi van a mi szívünkben. Köszönjük, hogy Te felszabadítasz erre az igazi szolgálatra, és hogy egyedüli csak a Te szavad az, ami számunkra fontos. És így szeretnénk most imádkozni a megválasztandó presbiterekért is, hogy akik majd megválasztásra kerülnek, azok is ilyen alázattal és szeretettel tudjanak a Te kegyelmedből szolgálni majd. Köszönjük, hogy magunkat is, őket is, mindenkit a Te kegyelmedre bízhatunk. Hálásak vagyunk ezért, Jézus nevében. Amen.